Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, találkozások napja, hogy az ének is szólt, és szeretnénk egymással is elsősorban a Jóistennel találkozni a mai szombati alkalmon. Nagyon gyorsan eltelt ez a 12 hét, amikor találkoztunk Hajdúszoboszlón, és akkor én tettem egy ígéretet, illetve kértetek arra, hogy ha lehetőség lesz arra, akkor látogassam meg a gyülekezetet. Néhányan tettek el sort, akik ott voltak. Mintha most lett volna december 10-e, de mégis eltelt 84 nap, vagy 12 hét, ahogy ezt szoktam mondani. És eljött a jobb idő, ahogy ígértem, hogy majd ha elmegy a tél, és akkor lehetőség lesz arra, de nagyon sok minden történt. Én nagyon biztos vagyok a ti életetekben is, az én életemben is ebben az időszakban. És nagyon örülök annak, hogy itt lehetek köztetek. Az is egy különleges szombat volt nekem, az a december 10-e, Szigeti testvérrel, akivel 27 éve nagyon sok minden csak jóban. Van egy olyan sorozat, hogy jóban, rossz van. De itt én csak azt mondom, hogy csak jóban voltam, rossz nem volt. És ez is ritkaság, mikor azt szoktuk mondani, hogy rossz dolgok nem történnek az életünkbe. Azt mondjuk, hogy nem, vannak ilyenek is, hogy nem. A Szigeti testvér csütörtökön este is együtt voltam vele, nagyon sűrűn együtt vagyok vele. Szeretettel köszönti üdvözletét, akiket ismer, a régieket, akik találkoztak vele, mondta, hogy adjam át. Ma egy hete pedig a Békési gyülekezetben voltam, a Békési gyülekezetben egy evangelizációs sorozatot tartottam és zártam be ma egy hete péntek szombaton, és a gyülekezetnek is mondtam, hogy ma olyan helyen leszek, ahol még soha nem voltam szombaton. És mondták, hogy adjam át az üdvözletemet az Újfehértói gyülekezetnek. Közel 100-an voltunk a szombat délutáni evangelizáció befejezésen a múlt szombaton, és tolmácsolom ezt is, de hát az élet nem áll meg, és nálunk pedig Kecskeméten minden csütörtökön vannak előadások, és erről majd későbbiek során fogok pár szót mondani. Hoztam egy kis ajándékot is nektek, de erről majd délután tudnám átadni, már csak azért, hogy nem az ajándékkal kezdjük, hanem majd a nap vége felé. Tényleg az Újfehértói gyülekezetben még így nem jártam szombaton. Egyszer viszont voltam, itt már meg is osztottam, akik itt voltak a szombatiskola utáni részben, 1998. augusztusában egy csütörtöki napon, érdekes, egy csütörtöki napon, amikor az egyházunk, a Magyarországi Adventista Egyház a 100. évfordulóját ünnepelte, és azt a szép feladatot kaptam 98-ban, hogy a magyarországi legszebb és legnagyobb templomokat fotózzuk körbe 5 nap alatt, aztán 60 templomba tudtunk eljutni. Ezen a második nap, az 5 napból itt voltunk Újfehértőn, és a templomot kívülről és belülről fotóztuk, de az elég régen volt, azért majdnem 19 éve. Azóta nem jártam itt, és elmondhatom azt, hogy körülbelül 80 gyülekezetben szolgáltam az országba, és mondhatni azt, hogy nagyon kevésben nem is örülök, hogy itt lehetek. Ma délelőtt, mielőtt megnyitnánk az igét, egy történetet hagyd mondjak el nektek, ami néhány éve történt meg, és engem akkor is nagyon megrázott, és aminek úgy lett is folytatása, és azt szeretném veletek az igei gondolatok előtt megosztani. Egy irodaházban voltam, és ebben az irodaházban egy anyuka következő történetet mesélt el nekem. Ezt az anyukát ismertem már több mint 10 éve, és volt neki egy 9 éves kisfia, és mondja nekem, hogy képzeljem el, a következő történettel jött haza a kisfia, 3. osztályos. Anya, apa, ti mikor váltok el? Megrázó, nem? Bárki számára. Bár mondhatjuk azt, hogy manapság ez nem is meglepő. És akkor mondja az anyuka, hogy a férjemre néztünk, és megkérdeztük a fiunkat, hogy ez milyen kérdés, ez miért kérdezett tőlünk? Mi a legnagyobb harmóniában élünk, mi a legnagyobb jó családban élünk, miért teszed föl nekünk ezt a kérdést? És a fiú azt mondta, hogy az osztályban az elmúlt nap osztályfőnök óra volt, és az osztályfőnök órán föltettek ilyen tesztet nekik, és ebbe a tesztben benne volt az, hogy hány gyerek van, 28-an járnak ebbe az osztályba, hány gyerek van, akinek egy családba élnek még. És nagyon érdekes volt az összhang, hogy összesen 9-en voltak. 9-en voltak, akik még egy családba tartoznak, 19-en már nem. És azt mondja, hogy ez tényleg szörnyű statisztika, vagy szörnyű adat. És a következő kérdésre válaszoltak ők, hogy nyugodjál meg, mi nem fogunk elválni. Azóta eltelt 4-5 év körülbelül, nem is váltak el. Viszont én arra gondoltam akkor, hogy miért vannak ilyen kérdések, miért ilyen rossz a statisztika, miért van ennyi probléma az életünkben, miért ilyen a világunk, miért ilyen a társadalmunk. És arra gondoltam, hogy hazamegyek, leveszek a polcról egy könyvet, aminek az a címe, hogy Boldog Otthon. A Boldog Otthon arról szólna, hogy egy boldog otthont mutat be nekünk, egy olyan otthont, ami az Isten által és a Szentírás által egy nagyon fontos számunkra, a család, az Istenhez való tartozás, a közösséghez való tartozás, stb. És levettem ezt a könyvet, és én arra gondoltam, hogy elmegyek a kiadóba, kérek 100 darab ilyen könyvet, és én fogok adni olyanoknak, akik egy boldog családra vágynak. Fölhívtam a kiadót, és azt mondták, hogy ez a könyv elfogyott, nincsen. Nincsen boldog otthon. Hogy nincs boldog otthon? Hát annyian keresik a boldog otthon manapság. Ha kimegyek az utcára, emberekkel beszélgetek, és nagyon sokszor azt hallom, hogy hát olyan szomorúak, olyan bánatosak vagyunk, széthullott a családunk, haláleset volt a családban, külön mentünk, 2 héttel ezelőtt fölhívott egy fiatal hölgy, 4 hónappal a házasságuk után, hogy külön költöznek, tudok-e segíteni albérlet kiadásba, vagy van-e ismeretségi körömbe. 4 hónap után, szeptemberben volt az esküvőjük. Szörnyű összképekkel lehet találkozni a hétköznapokban. És fölhívom a kiadót, és azt mondják, hogy nincsen boldog otthon könyv, ez elfogyott már 1-2 évvel ezelőtt. És azon kicsit mondtam nekik, hogy ki kell adni ezt a könyvet, mert hát az embereknek erre van szükségük. Én egyből 100 darabot kérek. De ez nagyon sokba kerül. És a családok élete, és a társadalmunk élete, és stb. Az nem. És eltelt 1-2 hét, és találkoztam egy ismerősömmel, és kérdezi nektől tőlem, hogy Zoli, most éppen mind dolgozol? És akkor mondtam, hogy ez meg ez, és mondom, hát lenne egy könyv, amit jó lenne kiadni, de hát nem tudom, hogy. Mennyi pénz kell rá? Tette fel a kérdést. Ilyen egyszerű, gondoltam, ennyi pénz kell rá. Minden ilyen egyszerű az életben. És mondtam, hogy körülbelül ennyi, és 3 hónapon belül, benne is van a könyvben, a könyv ismét megjelenhetett 1000 példányba. Egyből 100 darabról lecsaptam, és ennek a teljes költségét, hogy megjelent a könyv, benne is van, mint támogató. Nagyon örültem, és a 100 darab könyv azóta elfogyott, mindegy darabig, azóta már újat kellett, még van egy pár darab a kiadóba, és már azon gondolkozunk, hogyha az is elfogy, akkor újra kell tölteni. Hány és hány családot lehet megmenteni? Mi az életünk értelme? Mi az életünk célja? Szigeti testvérrel voltam egy előadást, amit szerveztem szintén vele, 1994. március 21-én, ez is több mint 23 éve volt majdnem, és az volt az előadásnak a címe, ami megvan még a hangfelvétele manapság, hogy miért születtünk erre a világra? Mi az életünk értelme? Ha valaki megkérdezné tőlünk, ha kimegyünk innen a templomból, a közösségi házból, és elindulunk hazafelé, vagy akár majd hétfőn a buszmegállóba, amikor elindulunk dolgozni, vagy az iskolába, és valaki megkérdezi, hogy mi az életed értelme, mi az életed célja? Hogyan tudnánk ezt elmondani? Van-e nekünk boldog otthonunk? Itt már földi otthonunk. De ez a boldog otthon, ez valahogy a földi otthon és a mennyi otthonnal összhangba kell, hogy legyen az életünkben. Keressük ki a Szentírásból az alap gondolatunkat. Máté evangélium a 4. fejezet 18.-20. versét olvassuk el legelőször közösen. Máté evangélium a 4. fejezet 18-tól a 20. versig. Ami a következőképpen szól. Mikor pedig a galilai tenger mellett jár vala Jézus, látta 2 testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok valának. És mondta nékik, kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halászatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. Idáig a bevezető gondolatok. Jézus, mikor megkezdte az ő tanítói szolgálatát, elindult a földi életébe, és ugyanazt az arculatot, ugyanazt a testet fölvette, és próbált a társadalomba beilleszkedni 2000 évvel ezelőtt, akkor neki az első, legelső fontos dolga az volt, hogy tanítványokat maga mellé vegyen olyan embereket, akikkel hasonló célt szeretett volna fölépíteni, és megalapozni azt az egységet, azt a közösséget, ami az emberek értelmét, ami lényegében, amiért jött erre a világra, erre a földre. És lényegében, amit most olvashattunk, Jézus sétál a galileai tenger mellett, és lát két ember, két halászt. Az egyiket Simonnak hívják, másikat pedig Jánosnak. Két olyan ember, aki a tengeren, a vízen töltötte az életét. Akik halászok voltak. Mondhatni azt, hogy belecsöppentek egy ilyen családba, amit tovább vittek. És az a két embert meglátja ott a vízbe, meglátja a csónakba, és Jézus megszólítja őket. Valahogy másképp szólítja meg őket, mint talán mit tettük volna. Mi, ha kinézzünk az ablakon, és meglátunk valakit, akkor vagy jó, vagy rossz gondolatunk támad, hogy persze, hát őt nem lehet megszólítani, mert ő ilyen, mert ő olyan, mert ő amolyan. Vagy azt mondjuk valakire, hogy őt meg lehet szólítani, de úgysem fogadja el. Aztán van, akit meg lehet szólítani, de nem merjük megszólítani. És Jézus megszólítja ezt a két embert, és annyit mond nekik csak nagyon egyszerűen, hogy kövessetek engem. Amiben nincs semmi különleges, de azzal folytatja, hogy én most azt művelem, hogy embereket halászatok. Nagyon egyszerű ez a dolog, és amikor föltesszük azt a kérdést, nem tudom mit, Újfehérton, ki az, aki már halászott vagy horgászott. Mert azért ez is egy olyan kétélű dolog. Biztos van olyan, aki horgászott. Én még nem horgáztam sose. Igen, nem tükröt legközelebb hozok, és akkor figyelek minden oldalra. Látom, ketten-hárman vagytok, akik jelentkeztetek. Milyen horgászni, vagy halászni, ezt vegyük egybe ezt a gondolatot, amikor ott vagyunk a vízparton, vagy a vízben, a csónakban, vagy mikor ki kell menni az utcára, akár egy meghívóval, egy füzettel, egy szórólappal, egy klófüzettel, és valakinek a kezébe szeretnénk adni, mert, vagy valaki kérdez tőlünk valamit, és akkor válaszolunk rá. Melyik a könnyebb? Beugratós kérdés.
Kivenni a vízpartra,
az a könnyebb, ugye? Aztán vagy lesz valami, vagy nem lesz valami. Vagy üres kézzel jövünk haza, vagy megpakoltan. És ez a két ember eddig itt töltötte az életét, teljesen egy ilyen irányban, amikor a megélhetés, a túlélés, a halászat volt az életük, és Jézus azt mondja nekik, hogy ezután embereket kell, lehetne, nem is kell, mert ez már egy kényszerítés, embereket lehet halásznotok. És ebben segítek nektek. Ha nekünk föltetnék ezt a kérdést, hogy a mai naptól, nem holnaptól, a mai naptól, ma délutántól, ha innen véget ér ez az óra, új feladatot kaptok, új feladatot kapnál. Vállalod-e? De most kell válaszolni. Nincs se egy napod, nincs se egy heted, nincs se egy hónapod, mint ahogy sokszor szoktuk mondani, hogy jó, majd alszok rá együtt, aztán átgondolom, hogy alkalmas vagyok-e arra. 18 éves voltam, soha nem felejtem el, és az akkori lelkészem azt mondta, hogy Zoli, te egy nagyon jó könyv evangélista leszel. És neked szereztem helyet a megyei kórházban, a 9 emeletes megyei kórházban, a városban, szereztem helyet, és ott látogatás időben könyv misszió munkát kell végezned. És azt mondtam akkor 18 évesen, hogy én erre alkalmatlan vagyok. Én oda nem akarok elmenni. Én ott nem tudok mit csinálni. Engem ott lehet, hogy meg is ismernek, hogy mit keresek én ezekkel a könyvekkel ott. Én úgy szeretném úgy azért, hogy a háttérbe élne az életemet. Aztán eltelt egy-két nap, és akkor, na jó, egyszer megpróbálom. Úgyse fog sikerülni, nem? Így szoktuk nagyon sokszor mondani. Úgyse fog sikerülni. Ez nem az én asztalom, ez nem az én feladatom. Erre nekem nincsen talentumom, szoktuk mondani sokszor. Aztán bementem a kórházba, és úgy leültem egy ilyen asztal mögé. 18 éves voltam. Leültem egy asztal mögé, és mondom, ide jönnek, ha nem jönnek, ide nem jönnek. És jöttek az emberek. És kérdezősködtek. És akarva, akaratlanul válaszolni kellett, és úgy jöttek, na akkor holnap is elmegyek, holnap után is, vasárnap is bemegyek. És az első két hét után egyszerűen összefort ez a dolog köztem és közöttük. 1990-ben én lettem az első magyar, az Adventista Egyházban a könyvevangélista, 5 éven keresztül a könyvosztályban dolgoztam, és óriási megtiszteltetés volt, hogy az Adventista Egyház elsőként választott ki ebbe a feladatba. De én tudom azt, hogy én akkor ezt visszadobom, ezt a lehetőséget, amit majdnem vissza is dobtam, vagy hezitálok sokáig, akkor ez soha nem lett volna létre. A legtöbbet ott tudtam tanulni az életemben, ebben a szakaszban. És Simon Péter és Jánosról azt olvassuk, ami valami fantasztikus a számomra a 20. versben, azok pedig azonnal otthagyván a hálókat követték Jézust. El tudom képzelni ezt a képet, és el tudjuk képzelni ezt a képet, ahogy Máté leírja, ott vagyok benne a csónakban, megszólít a mester engemet, akit lehet, hogy föl sem ismertek úgy, hogy ő a világ megváltója. Azt mondja, hogy kövessetek engem, és azt művelitek, hogy embereket fogtok halászni. Ott vagyok a csónakban, ott vagyok a hálóval, ott vagyok a mai kifogott halakkal, és visszadobok mindent, ami eddig történt, azt, hogy húzok egy vonalat az életembe, és utána tovább megyek, és oda megyek, kiúszok a partra, kievezek a partra, és elmegyek Jézussal. A tanítványság valahol itt kezdődik. A tanítványság ott kezdődik, hogy igen tudok mondani a hívó szóra. El tudom fogadni azt, amire hív engem a világ megváltója, a Mester Jézus Krisztus. És ma délelőtt én arra gondoltam, hogy ennek a Péternek, ennek a főszereplő Péternek egy kicsit az élet útjába nézzünk bele. Voltak sikerek, voltak kudarcok, és végül hova ment ez a dolog, hova ment ez a lehetőség életsorsok Péteren keresztül. A következő gondolat Péter életében, hogyha néhány fejezetet arrébb lapozunk, Máté evangéliuma 14. fejezetébe, 14. fejezetéhez, és a 14. fejezetnek nézzük meg a 25-től a 33. verséig. Máté evangélium a 14. fejezet 25-től a 33. verséig. Következőképpen szól az ige. Az éjszaka 4. részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván. És amikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémülének, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki monda, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda, jövel, és Péter kiszállván a hajóból jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látván a nagy szelet, megrémüle, és amikor kezd vala merülni, kiárta mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megtartá őt, és mondá néki, kicsiny hitű, miért kételkedél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzámenvén leborulának előtte mondván, bizony, Isten fia vagy. Nagyon érdekes ez a kép, egy különleges kép az evangéliumban. Szintén Péter a főszereplője, de nézzünk egy kicsit a történet elejében. Jézus elment imádkozni, míg a tanítványok a hajóban voltak, éjszaka leple alatt, elment egy kicsit, ahogy szoktuk ezt mondani, feltöltekezni, kicsit átgondolni a következő órák, következő napoknak az eseményeit, hogy merre kell majd tovább indulni, értekezett az atyával, összhangba volt. És az éjszakának a negyedik részében, az éjszakának a utolsó részében, ahogy ez pontosan le van írva, akkor visszament a hajóhoz a tanítványok felé, de azt is olvassuk itt, hogy elég nagyobb szél fújt akkor, és ahogy Jézus a tengeren ment a tanítványok felé, akkor a tanítványok megrémültek, elkezdtek kiáltozni a hajóba. És a következő dolog történt. Jézus, mikor meghallja a tanítványok kiáltozását, akkor nagyon nyájasan és kedvesen az ő mérhetetlen szeretetével megszólítja a tanítványokat. Azt mondja a tanítványoknak ott a sötétben, amikor nem láttak semmit, csak hallottak, annyit mondott, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hogyha valakit megszólítunk, akit ismerünk, megismerjük a hangját. Jézus az egyik helyen azt mondta, hogy az én juhaim hallják és ismerik a hangomat, ugye? És ebben a képben nekem nagyon érdekes utána, amit utána történik, mikor Jézus megszólítja a tanítványokat ott az éj leple alatt. A szél suhogásától lehetett hallani Jézus szavát, mikor azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Egy olyan biztos pontot mond Jézus ott az éjszaka vége felé, amitől, ha én azt mondtam, ott lettem volna, hogy ott lettünk volna, akkor lehet, hogy másképp gondolkozunk. Talán mentünk már haza este sötétbe, és valami suhogás, valami letört ág, egy cserép, valami, és megijedtünk, megrettentünk. Olyan dolog történt, ami nem vár dolog volt az életünkben. Lehet, hogy valamennyiünk életében volt, én az enyémben már volt. Nem vár dolog történt az éj sötét leple alatt. És akkor mi is odafigyeltünk, egy pillanatra megrettenünk. És el tudom képzelni a tanítványokat, de azt nem tudom elképzelni, és nagyon nehezen tudom elképzelni, mikor Jézus elmondja ezeket a szavakat, és akkor azt mondja, Péter felel neki, és azt mondja, Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy hozzád mehessek a vizeken. Vajon miért mondhatta ezt Péter a mesternek? Miért mondta, hogy Uram, ha te vagy? Nem ismerte meg a hangját? Miért akart egy jelet kérni? Uram, ha te vagy, akkor parancsold azt, hogy hozzád elébed mehessek a vizeken, a tengeren. És Jézus azt mondja, hogy erre, hogy gyere, jöv el, indulj el. És Péter kiszáll a hajóból, ez a kételkedés levetkőzi, és elindul a vizen. Láttunk már vizen járó embereket? Láttunk-e olyat? Nem láttunk. Senki nem látott? Én már láttam. Télen, Balaton környékén, a tóban emberek jártak. Most is volt ilyen, mert be volt, vagy volt olyan hideg. 30 éve nem volt. 32 éve nem volt. Láttam embereket, de ott nem volt befagyva a tenger, nem volt befagyva a tó. És Péter elindul a víz tetején, nem a vízben, más elindulna a vízben valaki felé, meg más elindulni a vizeken, a víz tetején. És Péter ott éjszakába elindul Jézus felé, ki mell lépni a csónakból. Azért kellett egy kis hit hozzá, nem? Ki mernénk lépni a csónakból? Soha nem felejtek el egy történetet, 10 éves voltam, és Balaton lellén voltunk a családdal az advent üdülőbe, és arra gondoltunk egy csütörtök délután, édesanyámmal meg a kishúgommal, aki akkor 5 éves volt, hogy elmegyünk csónakázni. Verőfényes délután volt, a déli partról elindultunk, édesanyám evezett, én még akkor 10 évesen annyira azt mondtam, majd ő evez, elindultunk úgy befelé a északi part felé. Na, nem akartunk átmenni az északi partra, ilyen ötletünk nem volt, meg ilyen dolgok nem voltak. És egy negyed óra, 20 perc múlva föltámadt a szél. Csak a Balatonon, nem a tengeren. És föltámadt a szél, és a csónakunkat sodorta bentebb, bentebb és bentebb. Szembe az északi parton már a jelzések jöttek, mint amikor ilyenkor szoktak jönni, hogy mindenki hagyja el a folyót, hagyja el a tavat, menjen ki, mert vihar közeledik. Csak bentebb sodort bennünket a szél. Én 2 méteres lévén nem tanultam meg úszni akkor, mert azt mondtam, hogy úgyis élek, nincs olyan medence, ahol ne érnék ki, és lényegében fönt tart a víz. De azért más egy folyóban túltenni magunkat. És azt vettük észre, hogy bentebb sodor és hullámzik, de hogyan lehet innen visszajönni? Hát azt nem is, hogy halálfélelmünk volt, bár lehet, hogy nem tudtuk rögtön a megoldást. Ott voltunk 2 gyerek, édesanyánkkal 3 a csónakba, és 10-15 percen belül, ami nagyon soknak tűnt akkor, valaki a déli partról meglátta, hogy egy csónak maradt bent, ott a közepén, közepe felé, és beúszott, értünk, és kitolt bennünket a szárazföldre. Én biztos vagyok benne most ennyi évvel később, hogy ha ez az ember, a Jóisten nem küldi ezt az embert, akkor én nem itt vagyok. És nagyon sok ilyen dolog volt az életemben. Akkor nem itt vagyunk. Akkor lehet, hogy azt bemondta volna a híradó, a hírek, hogy ezen a napon a Balatonon megint X ember az életét vesztette. De a Jóisten szeretne tenni értünk. És szeretett volna Péterért is. De Péter itt valami hibát tesz, Péter magabiztos lesz, olyan magabiztos lesz, hogy na majd én megmutatom a többieknek, hát ha nézek a többi tanítványnak, igaz, hogy sötét volt még, bár már kezdett pirkadni, és hát ha nézett, hogy na ugye látjátok, én a vizen járok, na ki merjön utánam. Nem szoktunk néha ilyenek lenni, hogy na én majd megmutatom a többieknek, majd én előre állok, és akkor majd gyertek utánam, ha mehettek. És akkor Péter ilyen magabiztos lett, akkor utána mit olvasunk róla? Elkezdett süllyedni. És akkor elkezdünk süllyedni a hétköznapokban mi is, akkor mit mondunk, hogy ja Istenem, most segíts. De mikor úgy minden jól működik, mikor úgy a vizen járunk, akkor fel tudjuk-e tárcsázni az isteni vonalat? Tudunk-e fohászkodni a Jó Istenhez? Tudjuk-e keresni Jézust, Krisztust, a közben járót ezzel kapcsolatban? És Jézus kinyújtja a kezét Péterhez, és azt mondja, hogy kicsiny hitű, miért kételkedél? Miért kételked? Itt vagyok. Hallottad a hangomat, megszólítottalak titeket. Ki akartál jönni a hajóból? Lehetőséged volt rá. És amikor magabiztos lettél, amikor úgy érezted, hogy ez már a te erőd, a te lehetőséged, azt, hogy ezt te viszed véghez, akkor elkezdtél süllyedni. És mi is nagyon sokszor így vagyunk az életben, amikor ilyen magabiztosak vagyunk, hogy most már jó úton vagyunk, most már ezt meg tudjuk csinálni, most már nem kell segítség, most már nem kell jó tanács, akkor megsüllyedhetünk, ugye? Éreztük és érezhetjük ezt az életünkbe. És mikor Jézus és Péter visszalép a csónakba, akkor mi történik? 33. versben azt olvassuk, a hajóban lévők pedig hozzámenvén leborulának előtte, mondván, bizony, te Isten fia vagy. Nem csodálatos dolog volt ez? Hogy mikor fölismerjük az isteni szabadítást, az Istennel való kapcsolatot, hogy tényleg ő volt, aki segített. És segített akár a szomszédon keresztül, a pattársamon keresztül, a munkatársamon keresztül, a hétköznapok sodrásában. Mert Isten embereket küld el azért, hogy kiszélesedjen és megszilárdítsuk a hitünket ő benne. Második állomás után menjünk a következő állomáshoz, mert időutazásra hívtalak benneteket ma délelőtt, olyan, mintha busz megállóra mennénk. És a következő állomás a 16. fejezetben található. A 16. fejezetnek a 15. és a 18. versét olvassuk. Máté Evangélium a 16. fejezet, 15-től a 18. versig olvassuk. Mondanékik, Jézus, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Idáig a következő gondolat. Nagyon érdekes ez a kép. Egy idő után, mikor Jézus együtt van a tanítványokkal, olyan, mint a jó pedagógus, amikor visszakérdez. Gimnáziumban tanítottam, volt egy időszak, amikor tanítottam történelmet, és mikor visszakérdezünk, hogy tényleg amit elmondtunk, vagy elhangzott, hogy az figyelte a csapat, a csoport. Mert úgy hajlamosak vagyunk elvonni a figyelmünket más irányba. És Jézus is visszakérdezi a tanítványoknak, hogy ti pedig kinek mondotok engem? Nagyon érdekes a kép, hogy megint ki az első, aki válaszol? Péter, nem? Péter megint élen akar járni, megint ő akar a többi tanítvány között úgy kitűnni is, meg úgy, ahogy szoktuk mondani, megadja a frankó választ, a jó választ. Azt mondja Péter, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Erre azt szoktam mondani órán, hogy ennél jobb válasz nincs, ebbe az egy mondatba, ebbe a három szóba kitűnő a válasz. Ezt nem lehet jobban ragozni. Te vagy az élő Isten, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ennél jobb válasz nincs. Honnan tudta ezt Péter? Hát már megtapasztalta addig is. Megtapasztalta. De még mindig valami kevés volt. És utána azt mondja Jézus Péternek, hogy nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. És itt az atyával való kapcsolatra akarja fölhívni a figyelmet, hogy az atya munkálkodik a fiú által bennünk, emberekbe. És ami utána mondod, egy nagyon fontos dolog, mert az egész kereszténységet, az egész világtörténelmet magába foglalja ez a dolog. És azt mondja itt Jézus a 18. versben, azt mondom neked, Péter, hogy ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. Szoktuk ezt hallani? Hogy ez a kőszikla a péteri kőszikla? És mit akar itt Jézus mondani? Jézus nem azt akarja mondani, hogy nagy templomokat akar építeni, hanem Jézus azt akarja itt mondani Péteren keresztül, Péternek is Péteren keresztül, a tanítványoknak, és nekünk is, az embereknek, akik ezt olvasták, és akik látták és hallották, hogy erre az erős hitre van szükség, manapság. Ma, amikor egy olyan világban élünk, amikor azt mondjuk, hogy megkapott a hitem. Hallottuk már ezt a kijelentést? Megkapott a hitem. Van egy könyv a kezemben, ami, mikor ezt először a kezembe vettem, mikor megjelent, úgy szoktam könyvet olvasni, hogy megnézem a fejezeteket, és akkor most engem ez a fejezet érdekel, és ezt elolvasom. Ez a könyv a kezembe került a kiadás után pár nappal, és este 10 órakor neki fogtam könyvet olvasni. És azt mondtam, hogy na jó, elolvasok 2 fejezetet, mert érdekel, aztán majd holnap vagy jövő héten folytatom, amikor ráérek. Elolvastam az első fejezetet, elolvastam a másodikat, harmadikat, negyediket, és éjjel 1:30-ig kiolvastam a könyvet. Nem tudtam letenni. A könyvnek az a címe, hogy a megkopott hitünk. Tényleg megkopott a hitünk? Hogy lehet ezt továbbvinni a hétköznapokban? Hogy lehet ezt felélénkíteni? Erre a hitre építem föl, erre az erős hitre, amit most itt van, ebben a pillanatban, mondja Péternek Jézus, erre az erős hitre építem fel az én anyaszenthegyen a jövőt, a közösséget majd. És Péter tovább megy ebbe a dologba. Következő állomás, még 2 állomásunk lesz ma délelőtt, mert lejár majd az időnk. Következő állomás a 18. fejezet, és a 18. fejezetnek a 21.-22. versét nézzük meg. 18. fejezet 21-22. versét, ami a következőképpen szól. Ekkor hozzám menvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom? Még 7-szer is. Mondanék Jézus: nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Egy kérdés és egy válasz. És megint Péter van a fókuszban, a központban. Péter hozzámegy Jézushoz, és egy nagyon nagy kérdés foglalkoztatja, amikor már hosszú-hosszú-hosszú ideje Jézussal együtt van, és a tanítványokkal együtt van. És voltak közöttük nézeteltérések, voltak olyan dolgok, amik olyan nehezen voltak érthetőek. És akkor Péter megkérdezi Jézustól, hogy hányszor kell megbocsájtanom az én fele barátomnak, aki ellenem véd még 7-szer is. Biztos valaki ellen számolta azt, hogy már ennyi rossz pontot szerzett ellene. És most akkor álljunk meg egy szóra, és akkor megkérdezem, hogy akkor itt van még újrakezdés lehetősége, vagy hogyan tovább Jézusnak, mi a receptje erre? És Jézus nagyon szépen és nagyon egyszerűen válaszol, azt mondja, hogy nem csak 7-szer, hanem én ezt úgy fordítottam az én Hoffer Zoltános fordításomban, hanem még sokszor 7-szer is. Még sokszor 7-szer is. Meg tudunk-e bocsájtani a másiknak? Jézus hányszor bocsátott meg nekünk? Csak 1-szer, 2-szer, 7-szer, 77-szer? Ha látnánk az életünknek a filmjét, ki lenne vetítve, nem ide megy, mindenki látna, csak a előttünk lévő idézőjelben okostelefonunkon, vagy otthoni saját bejáratú képernyőnkön, és látnánk azt, hogy Jézus hányszor bocsátott meg nekünk. 7-szer, 77-szer, 777-szer, 7777-szer, és sorolhatnám tovább a matematikai példát. Egy érdekes tapasztalatot hagyoztak meg veletek, ami engem nagyon megrázott akkor is, amikor ez történt. Majdnem 6 éve történt az eset, de nem hallottátok ezt tőlem, és most megosztom ezt veletek. Születésnapra kaptam meghívót. Nekem a születésnapok mindig olyan fontosak, mert mindig egy mérföldkő, egy évforduló az életben, És biztos, hogy ti is nagyon sok születésnapra kaptatok meghívót, részt vettetek, meghívtak, gondolkoztatok, hogy mit vigyetek ajándékba, mert születésnapra úgy illik menni, hogy ajándékba is viszünk valamit, nem csak magunkat, bár ez is egy ajándék, hogy mi is ott vagyunk, és osztozunk a más örömében. De ez egy különleges születésnap volt, mert akinek a születésnapja volt, ő 90 éves volt. És azon gondolkoztam, mikor ezt a meghívót megkaptam, hogy vajon mit vegyek ennek a 90 éves születésnapos hölgynek, aki meghívott a születésnapi megemlékezésre. Sokat gondolkoztam, vegyek egy csokor virágot, vagy cserepes virágot, vagy mit, vagy mire van szüksége egy 90 éves hölgynek. Jól ismertem, mert 4 éves voltam körülbelül, akkor Magyarországon még nem lehetett Bibliához hozzájutni, és az ő segítségével kaptunk a család Hollandiából egy képes Bibliát, amin később fölnőttem, és nagyon sokat számított az életemben, az induláskor, az iskola induláskor, a háttere, a tartalma. És azon gondolkoztam, hogy hát nem veszek neki világot, azt úgyis kap mástól. Valami olyan dolgot kéne neki adni, amit mástól nem kap. Ami olyan maradandó lesz. Bementem a Spájzomba, nálam a Spájzban nem élelem van, hanem könyvek. Bementem és levettem a polcról egy olyan kis könyvet vagy füzetet, ami arra gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy mennyire szeret olvasni, még így 90 éves, mennyire látja a könyvet. Levettem a polcról ezt a könyvet, aminek az a címe, hogy Jézus a változatlan. Úgy minden benne van. Ilyen vékony könyvbe, 39-40 oldalon. Ott voltam a születésnapon, és a sok-sok ajándék mellett én is átadtam neki, beleírtam egy pár sort. Eltelt körülbelül 10 nap, csöngött a telefonom. Most nincs nálam, most nem fog csöngeni. Csöngött a telefonom, fölvettem, Marica néni hívott. Szerbusz Zolikám, tudom most beszélni? Hogy nem, Marica néni, hát olyan ritkán beszélünk telefonon, ilyenkor mindig ráérlek. Tessék, miben segíthetek? Jaj, nagyon szépen köszönöm, a te ajándékod volt a legértékesebb. Kicsit úgy mentem össze meg minden, hogy biztos, hogy az enyém, de lehet, hogy csak úgy jópofáskodik velem, de hát 90 éves korban azért más a visznek a témája is, és azt mondja nekem, hogy olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék még abból kérni 5 darab könyvet. Bementem a Spájzba, megnéztem, hogy hány darab könyv van még, visszamentem, mondom, Marica néni, van, mikor menjek el? Hát gyere holnap 3 órakor. Elmentem hozzá, 3 órakor, másnap beengedett, leültem, egy 20 percet beszélgettünk, és elmondta, hogy ez a legjobb könyv, amit az elmúlt években olvasott. Ebben minden benne van. Az a változatlan Jézus, akit minden embernek oda kéne adni a kezébe. Bemutatja. És azt mondja, hogy nem ajándékba kívánom a könyvet, ki volt téve az asztalra az ára. Ő szeretném kifizetni, mert nekem erre szükségem van. Nem mondta, hogy miért. Elköszöntem tőle, 20 perc után hazamentem. Eltelt egy hét, megint csöng a telefon. Na, azóta is csöngött, csak nem ő hívott. Megint hív a Marica néni. Csókolom ezzel, miben segíthetek? Jaj, Zolikám, azt mondja, van-e még abból a könyvből, abból a Jézus a változatomból? Mondom, kimegyek a Spájzba, megnézem, kimentem a Spájzba, megnéztem, 10 darab kellene. Elkezdtem gyanakodni. Nem tudom, hogy mit tettetek volna. Elkezdtem gyanakodni, mondom, 10 darab a múltkor, meg 5, ez már 15. Ezt az értékes könyvet hova teheti a Marica néni? Hát ez nem azért készült, hogy ezt tudom én hova tegyük. Hát ez azért készült, hogy minél több helyre megismertessük el a Jézust. Tehát 15 darab, ez már sok lesz. Na nem baj, elmegyek hozzá holnap 3 órára, elviszem neki a könyvet, de mielőtt odaadom, és elfogadom a kikészített árát, mert biztos ki lesz készítve, meg fogom tőle kérdezni, és csak úgy hagyom ott, ha valami jó célt szolgál. És ilyenkor jönnek a rossz gondolatok, ugye? Voltunk már mi is így nagyon sokszor. Elmentem hozzá, nagy örömmel fogadott, hogy 90 évesen fogadhat engem, vagy bárki mást. És mondom neki, hogy mondom, Marica néni, itt van a 10 darab könyv a kezembe, volt a Spájzba, el tudtam hozni, de tessék már nekem mondani, hogy tiszteletlenül mondtam lehet, hogy lehet, vagy hova tetszik tenni ezt a sok könyvet? Hát a múltkori 5 könyv, amit egy hete hoztam, hát hol vannak? Hova tetszik tenni ezt a sok értékes könyvet? És amit akkor mondott, közel 6 évvel ezelőtt, én azt soha nem felejtem el. Nekem is egy nagyon nagy válasz volt. Azt mondja, hogy tudod, én már nem tudok minden nap elmenni a boltba, nem tudok elmenni a postára befizetni a csekkeket, ha el kell menni a gyógyszertárba, mindig van, aki segít nekem. 90 éves elmúltam. Ezeknek az embereknek, akik följönnek hozzám, és segítenek, ezeknek az embereknek szeretek adni valamit ajándékba. Azért, mert gondolnak rám, segítenek nekem. És ezeknek az embereknek adtam ezeket a füzeteket, ezeket a könyveket. És tudod, hogy örülnek neki? Az egyik már visszajött, hogy neki 2 kell, a másik visszajött, hogy neki 1 kell, és sorolhatnám tovább. Aztán jönnek majd a születésnapok, hát én is ezt kaptam tőled, meg a névnapok, meg jön a karácsony, meg a húsvét, meg a többi ünnep. És akkor ezt elmondta, akkor majdnem elsírtam magam ott előtte. Bezzeg mi, vagy bezzeg én. Magamra utattam először. Vajon hány könyvet tudtam odaadni az elmúlt 2 hétbe rajta kívül? Föl tudom-e fedezni azokat az embereket? Nem a közösségünk tagja. De aki meghívót osztogatott, másokat küldött az előadásainkra, aki azokat a könyveket osztogatja másoknak, amik nagyon értékesek, hogy vajon meg tudjuk ezt csinálni? Meg tudunk-e bocsájtani a másiknak, vagy a harmadiknak? És fél éven belül ebből a füzetből ő egyedül, aztán vezettem én Strigulát, 100 darabot vett meg az ismerőseinek. Tegnap este, hogy megérkeztem Lestás testvérékhez, és este egy telefon csörgésem volt, és megnézem a telefont, ott ülünk a beszélgetés alatt, 9 óra előtt, és mondom a Mártinak, Lacinak, hogy jaj, a Marica néni hív telefonon. Él még. Április 28-án 96 éves lesz. És fölhívott, és mondja, hogy egy Szigeti Jenő könyv neki 2 délig kellene, hogy mikor tudom elhozni. És mondtam neki, hogy most Debrecenben vagyok, most nem, de holnap este hazamegyek, és vagy vasárnap, vagy hétfőn akkor elviszem neki, mert valakinek szeretném most is adni. És azóta tucatjával, 6 év alatt tucatjával terjesztette a könyveinket, és a meghív, és nem csak ezt a könyv füzetet már. Nagyon sok tapasztalatot és nagyon sok dolgot tudunk tanulni az életbe. Egyetlen egy kérdés van hozzá, hogy hogyan tudunk hozzáállni. Amit tanultunk a szombatiskolában, hogy a léleknek a gyümölcse a szeretet, ami összekötő az összes többit. Ott van-e az életünkben. Szeretettel tudunk-e menni a másik felé. A szeretetből fakad az öröm, stb. És ennek az ágazata, ami itt van az életünkben. És be tudjuk-e azt a változhatatlan Jézus mutatni, aki tegnap, ma és holnap ugyanaz marad a mi életünkben. Ez a füzet erről szól, és ez a füzet az embereknek megbékélés, megnyugvást és egy kapocs a hit által, az életünk értelmét kereső emberek által egy kapocs lehet. De menjünk tovább az utolsó állomásod, mert az időnk nagyon eltelt, és délután folytatjuk ezekkel, ennek a folytatása lesz majd délután. Az utolsó, csak röviden érinteném, a 26. versben, Máté Evangélium a 26. versében a következő olvashatjuk. A 31. verstől olvasom először, Máté 26.31-től. Akkor mondanék Jézust, mindnyájan azon az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De a föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondta néki Jézus, bizony mondom néked,
Ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg is kell veled halnom, nem tagadlak meg téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Egy újabb állomás, egy újabb fölvetés, egy újabb kérdés. Jézus, mikor az utolsó óráiban volt a földi életében, a szolgálatának éveiben, a halála előtt, akkor az utolsó órákban közli a tanítványokkal, elsősorban azzal a 12-vel, akik körülötte voltak 3,5 éven keresztül, hogy mi fog vele történni a következő órában. Jó, ezt már előre is tudták, előre is elmondta, de most végérvényesen közölte vele azt a végrendeletet, hogy neki most ezek fognak történni, és most jött el az ő ideje. És nagyon érdekes az összképben, hogy megint a 33. versben láthatjuk, hogy Péter szólal meg először. A többiek hallgatnak, a többiek várnak. Lehet, hogy még átgondolták, hogy mit is mondott Jézus? Mi az, hogy elveszítjük őt? Mi az, hogy meg kell neki halni? Hát ő itt van velünk, hát azokat az eseményeket, amelyeket vele átéltünk, amikor embereket vendégelt meg, amikor embereket támasztott föl, amikor embereket gyógyított meg, ezt nem lehet abba hagyni. És lehet, hogy ilyen gondolatok voltak benne, és nem tudták ezt földolgozni, amit Jézus mondott, és akkor Péter megszólal. És Péter mit mond? Péter előáll. Az a Péter, akinek azt mondta Jézus néhány fejezettel korábban, hogy ezen az erős hiten, kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. Az a Péter megszólal, hogy ha mindnyájan megbotránkoznak, és te benned, én soha meg nem botránkozom, és veled maradok. És azt mondja neki Jézus, hogy háromszor fogsz elárulni ezen az éjszakán engem. És Péter még válaszol neki, és nem hagyja válasz nélkül a Jézus felvetését, ha meg is kell veled halnom, meg nem tagadlak téged. Nem érdekes fölvetés ez? Az a sok-sok fogadkozás az életben, hogy fogadkozásokat követ, és talán sokszor tetteket nem. És a 69. vershez lapozzunk ebben a fejezetben, nem telnek el napok, hetek, hónapok, csak néhány óra, és mi történik? 69. versben azt olvassuk, Péter pedig kint volt vala az udvaron, és hozzám emlén egy szolgáló leány mondta, te is a Galileabeli Jézussal valál. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadál, mondván, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kimenvén a tornászra, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és az is azt mondta az ott lévőknek, ez is a názáreti Jézussal volt. És ismét megtagadál esküvéssel, hogy nem ismerem azt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók mentek hozzá, és mondának Péternek, bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded, és elárul téged. Ekkor átkozódni, esküdözni kezde Péter, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt. Nagyon tragikus ez a szövegrész. És úgy tragikus, hogy nem a Péterre nézve tragikus, hanem sokszor a mi életünkre is tragikus ez a sor. Néhány órával előtte Péter azt mondja, hogy ha meg is kell veled halnom, akkor se tagadlak meg. Jézus elmondja, hogy meg fog szólalni a kakas, bármi történik, én ott leszek melletted. És csak bekövetkeznek az események, Jézust elfogják, Péter vár, ott van ki, figyeli az eseményeket, ki mit mond, mi van a háttérzajban, és meglátja egy szolgálalány, azt a Pétert, és azt mondja, hogy te is a Galileabeli Jézusnak az embere vagy. És Péter azt mondja, hogy nem. Nem is ismerem. Aztán meglátja egy másik, ott is letagadja, aztán elkezd átkozódni, szitkozódni. Megismernek-e bennünket az emberek, ha Jézushoz tartozunk? Ez a nagy kérdés. Megismernek-e bennünket az emberek? Hát Pétert könnyű volt megismerni. Ott volt a hegyi beszédnél, Jézus környezetébe körülülték, együtt tanított, megtörték a kenyeret. Hogy ne ismerték volna meg? Volt egy nagyon érdekes történetem, és ezzel szeretném ezt a részét bezárni és megosztani veletek. Néhány évvel ezelőtt a benzinkútnál tankoltam, és bementem fizetni a tankolási díjat, és a benzinkutas mondja, hogy mennyi az összeg, fizettem, visszaadott. Általában úgy szoktunk csinálni, hogy visszakapjuk a pénzt, begyűjtjük a pénztárcánkba, a zsebünkbe, bárhova, és megyünk tovább, mert ott áll mögöttünk a sor. És mindenki csak sietne. És visszakaptam a pénzt, és úgy valahogy úgy éreztem, hogy ez nem jól adott vissza ez a hölgy, aki ott van velem szembe. És megnézem, és mondom neki, hogy nem tetszett jól visszaadni, mondom, rosszul kaptam vissza a visszajárót. Tudjátok, mi volt az első reakciója, ami nekünk is szokott lenni?
én még nem csaptam be sose senkit, biztos, hogy jól adtam vissza, önt sem károsítottam meg, biztos jól adtam vissza önnek. És akkor elkezdünk szabadkozni, ha hibázunk, vagy nem hibázunk, vagy úgy érezzük. És mondom neki, hogy nem is csapott be engem, hanem 2000 forintot többet adott vissza. És akkor rám nézett, mögöttem álltak már hároman, hogy megállt a levegő, meg minden, és azt mondja, hogy tényleg, jaj, hát magától el is vágyuk, hogy ezt észrevegye. Hát én akkor olyan 20 centit összementem körülbelül. Mi az, hogy tőlem elvárják, hogy én ezt észrevegyem? Hát mi vagyok én, idézőjelbe tettem fel magamnak a kérdést néhány évvel ezelőtt, hogy mit látott bennem, vagy kit látott bennem? Hát, hogy most kimegyek az utcára, akkor én tőlem mindig más várnak, mint a többi embertől. De miért? És akkor megkérdeztem tőle, ott már fagyott volt a levegő, már figyelték, hogy most kinek van igaza, tényleg többet adott, nem én számoltam el, miért történt ez, mit várnak el tőlem, mit nem várnak, miért várják el tőlem, a többiektől nem várják el a sorba. És akkor kérdezem tőle, hogy jó, én már visszasadom a 2000 forintot, de addig nem adom vissza, még nem tetszik megmondani nekem, hogy miért várja tőlem azt, hogy én ezt meglássam. És becsülettel visszaadjam. És a következőt mondta. Azt mondja, hogy kedden este 9 órakor szoktam hallgatni a rádióban a Hit és Élet műsorát. És akkor ott tetszik lenne a műsorban, idézőjelben, hát engem nem látom a rádióban, nem lát, csak a hangomat hallja. Azt mondja, olyan szépen tetszik mondani, és olyan megnyugvást adod a műsor kedden 9-től 10-ig. Hétről hétre, mikor nem én van, az nem olyan jó, akkor kicsit már megint összementem, de mikor olyan jó, és azt mondja, hogy olyan jó, hogy vannak ilyen lehetőségek. És azt mondja, az ilyen emberektől elvárjuk, hogy pontosan lássanak, ne hibázzanak, mindent észrevegyenek, stb. És nem kész akarva többet, mert ő is hibázhat, meg én is hibázhatok, mert emberek vagyunk, nem? És akkor, mikor kijöttem onnan a benzinkútból, és ott még 3-4-5 ember figyelte, vagy mögöttem volt, és várta a dolgokat, akkor azon gondolkoztam, hogyha az emberek meglátják, és meglátják, meglátnak bennünket, ha Jézussal járunk, vagy nem járunk, akkor a Jóisten hányszorosan meglátja azt, amit teszünk. Péternél meglátta azt, hogy mit tett. Pétert figyelmeztette, hogy mit fogsz tenni. Néhány órával, nem évekkel, meg hónapokkal előtte, és elfelejtjük, mert valamikor mondták azt nekem, de már nem is emlékszek, hogy hogy volt. Néhány óra telt csak el. Ha engem most figyelmeztetnek arra, hogy ezt meg ez, erre figyeljek az úton, elindulok. És én ezt nem teszem meg. És engem valami olyan dolog ér. Ki a hibás? Aki figyelmeztetett, vagy én? Nagyon egyszerű a válasz, ugye? És Péter itt veszi észre azt, mikor megszólal a kakas, megemlékezik Péter Jézus beszédéről, és azt mondotta vala, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagaszt meg engem, és kiment, és keservesen sírt. Itt fordul meg Péter élete, innen folytatjuk délután. Jóisten segítsen meg bennünket, hogy az a megkopott hit, vagy az a változatlan Jézus, ami ott van a mi életünkben, meg tudjuk, tisztán tudjunk látni, és úgy tudjunk az ő tanítványai lenni, hogy tisztán láthassuk őt az ő kegyelméből. Amen.